A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 130. Zsoltár első és második versét. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Hallgassuk meg Istennek írott igéjét, a Mózes első könyve 11. fejezetének első 9 verséből fogom olvasni, helyeinket elfoglalva. Hallgassuk ezt a hosszabb szakaszt alázatos szívvel és figyelemmel. Mózes első könyvének 11. fejezetéből az első 9 verset olvasom, ami a mai ószövetségi igénk. Az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. Mikor aztán kelet felől elindultak, Sineár földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük jól ki. A tégla lett nekik kőgyanánt, a szurok pedig habarcs gyanánt. Ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet az emberek fiai építettek. Ezt mondta az Úr, íme nép egy, és az egésznek egy a nyelve, de munkájának ez csak a kezdete. Bizony semmi sem gátolja, hogy véghez vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosz a szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr, az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Azért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az egész föld színére. Boldogok, akik hallgatják, olvassák e könyv prófétálásának beszédeit. Így helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy kiálthatunk hozzád, mennyei atyánk, seregek ura, megvalljuk neked, hogy mi csak a mélyből, a mélységből tudunk kiáltani, és hogyha ebből a mélységből már felhoztál és kiemeltél bennünket, az is a te kegyelmednek a jele. Köszönjük neked, hogy hű vagy, ígéretedhez, szövetségedhez. Áldunk téged azért, hogy amikor az ember elfordult tőled, te újból és újból odafordultál felé, és újból megerősítetted a korábban kapott igéket, ígéreteket, mely a hívőknek mindig alkalom volt arra, hogy még jobban belekapaszkodjanak, a hitetleneknek pedig figyelmeztetés, hogy keressék azt az Urat, aki megtalálható, és hívják segítségül addig, amíg közel van. Köszönjük neked, hogy máig tartod ezt a nyomorult világot, minden bűne, kuszasága, rendetlensége ellenére eltűrted még mindazt, amivel ellened fordultak, mindazt, amivel téged bántunk, keserítünk, szomorítunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és áldott légy, ha ezt újból és újból megérteted velünk. Köszönjük, hogy ma is egybe gyűjtöd a te népedet mindenütt, ahol vannak kihívottak, akik elhagyják a világot, és Jézus Krisztus követői lesznek. Köszönjük neked, hogy rendelésed szerint lehetünk mi is együtt ezen a vasárnapon. Köszönjük, hogy a te gyermekeidnek nem adsz felmentést soha a közösségi istentisztelet alól, még hogyha próbálnánk, úgy, mint a gyerekek az iskolában kérni, hogy igazold a mi hiányzásunkat. Köszönjük neked, hogy szigorú vagy. Áldunk téged, hogy a mi javunkért teszel mindent. Azért rendelted a közösséget is, mert azáltal akarsz bennünket tanítani, nevelni, építeni, gazdagítani. Köszönjük neked, hogy így lehetünk mi is együtt ezen a vasárnapon. Fogad hálánkat a mögöttünk levő hétért, a hét lelki alkalmaiért, azért, hogy abban a rettenetes hőségben is megtartottál bennünket. Imádkoztunk hozzád a nagy melegben betegekért, kórházban levőkért, szenvedőkért, azokért, akiknek ebben a nagy hőségben kell dolgozniuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is ezt kérhetjük tőled. Kérünk, hogy hajolj hozzánk is, add azt, amire szükségünk van, növeld a mi hitünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, légy közöttünk, és szólj hozzánk. Amen. Isten bűnbocsánatát az ige szavával szeretném hirdetni. Azt mondja az Isten igéje, megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Amen. Az ige hallgatására is készülve a 248. dicséretet énekeljük. A 248. dicséret így kezdődik, mind adjon hálát Istennek, ki éle földön lenn. fennállva is könyörögjünk. Azt énekeljük az énekben, hogy szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Engedd, hogy most, amikor halljuk a te szavadat, ne habozzunk, rád bízni magunkat, életünket, ne csak már-már meginduljunk, ne csak majdnem rávegyél, hogy követőid legyünk, hanem vonj bennünket, vonj magadhoz. Amen. Testvérek, az ige hirdetés alapigéjeként olvasom az előbb felolvasott Mózes első könyve 11. fejezetének a 4., 5. és a 6. verseit eképpen. Ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet az emberek fiai építettek. Ezt mondta az Úr, íme nép egy, és az egésznek egy a nyelve, de munkájának ez csak a kezdete. Bizony semmi sem gátolja, hogy véghez vigyenek mindent, amit elgondoltak magukban. Foglaljunk helyet. Testvéreim, a múlt vasárnap szembesültünk a Szentírásban, Mózes első könyvében a bűneset történetével, amely bűneset története újból és újból megismétlődik más-más formában a Szentírásban, sőt, a Szentírás lezárása után is, mind a mai napig. Olyan búvó patakként hol előtör, hol eltűnik előttünk az emberi gonoszság, amit az 1 Mózes 6-ban Isten úgy foglal össze, hogy látta, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, bánkódott azért Isten, hogy ember teremtett, és akkor jön az özönvíz. Az özönvíz, amelyben 8 ember tartatik meg a bárka által, azonban az emberiség, vagy ez a 8 ember és ennek leszármazottai sem tanulnak abból, hogy Isten bűnt gyűlölő, számonkérő és bűnt büntető Isten. És látjátok, a mai igénk is arról beszél, hogy újból és újból összefognak, újból és újból Isten ellen törnek, ahogyan a Bábel története, építése ezt mondja. Azóta is a Bábel tornya, vagy annak építése az emberi gőg, nagyravágyás, dicsekvés szimbóluma lett az emberiség számára. Amikor az ember akarja saját magát naggyá tenni, magát akarja felmagasztalni és dicsőséget szerezni magának. Pedig Jézus Krisztus azt mondja a Szentírásban, hogy aki így felmagasztalja magát, az meg fog aláztatni, aki viszont Isten előtt megalázza magát, azt ő fogja majd felmagasztalni. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Jó lenne, hogyha a mai ige arra vinne bennünket, testvérek, hogy nem vagyunk olyan nagy pontok. Nem vagyunk olyan nagyon fontosak, mint ahogy azt magunkról képzeljük, vagy magunkról gondoljuk. Emlékszem, egyszer egy bácsit látogattam, akit, hát ugye számon kértem, hogy miért nem jön gyülekezetbe, hiszen az Isten népe az ott van a templomban, ott van a gyülekezetben. És azt mondja nekem, hogy tetszik tudni, amikor a tornyot tataroztuk. Hát az lehetett, vagy 20-25 évvel azelőtt, mielőtt ez a beszélgetés történt. És ott valaki nem úgy csinálta, ahogy én mondtam. A többiek nem úgy csinálták, ahogy én mondtam. És én akkor megfogadtam, hogy akkor többet nem megyek. Hát mondom neki, hogy bátyám, maga vesztett a legtöbbet. Nehogy azt gondolja, hogy kitolt azokkal, akik nem úgy csinálták, ahogy maga mondta, saját magával tolt ki, saját magát szegényítette meg, mert a sok lehullott igét maga nem úgy, mint Sámuel, hanem maga földre engedte hullani. Nem a szívébe rejtette az Istennek a beszédét. Kitolt magával. Hát aztán nem tudom, mi lett a vége, de szerintem így halt meg, ebben a tudatban, hogy igen, őt megsértették. Na, hogy kezdődik Bábel története, testvérek, és mi ennek a tanulsága ma a mi számunkra? Először is azt olvassuk, hogy Sinár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek. Találtak egy, hát ugye oda érdemes építeni. Egy síkságot találtak, és letelepedtek, mikor kelet felől elindultak. És azt mondják, hogy gyertek, vessünk téglát, a tégla legyen nekik kőgyanánt, a szurok pedig habarcs gyanánt. Először is nézzük meg, testvérek, hogy a 11. fejezet, amit most én a többi részét nem olvastam, de ha megnézitek otthon, vagy ha valaki már reggel elolvasta, az tudja, hogy mivel fejeződik be a 11. fejezet. Most nem akarok itt kérdezgetni, hogy valaki emlékszik-e rá, hogy mivel fejeződik be a 11. fejezet. Hát azzal fejeződik be, hogy Urkasz Dimból Táré Ábrahám apja, és Ábrahám az egész pereputjával együtt elindul. Elindul arra a földre, amelyet az Úr mutat neki. És majd a 12. fejezet folytatódik azzal, hogy Ábrahámnak azt mondja Isten, menj arra a földre, amit én mutatok neked. És aztán Ábrahám sátorban lakik, így olvassuk, hogy sátorozott a Mamré tölgyeséig, mert mindig kész volt annak meghallgatására, hogy hova kell mennie, és Isten hol akarja látni. Figyelitek a kettő közti különbséget? Ezek meg eldönték, hogy hát itt van Sineár földje, ez nagyon jó, van itt szurok, van itt kő, vagy hát ha nem kő, de ilyen vályog, amit ki lehet égetni, téglagyanánt, és ők egy állandó házat akarnak maguknak építeni. Ábrahám nem épített, mert a hit az nem kőházakat épített, hanem sátrakban lakott, mert mindig kész volt arra, hogy Isten tovább viszi. Azt mondja az Isten igéje, ugye, hogy a hívő ember nem úgy gondolkozik, hogy itt van maradandó városunk, hanem úgy, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. És ezek Isten iránti engedetlenségből nyilván letelepednek Sineár földjén, amely számunkra azóta is ezt a jelenvaló világot jelenti. Ahol az ember be akar rendezkedni, ahol le akar telepedni, és azt hiszi, hogy ahol örök lakása van. Az ilyen Ábrahám félék meg mennyei elhívás jutalmára törekednek, nem? Kánaán földje felé mennek, és a Biblia azt mondja Ábrahámról, hogy úgy indult el, hogy nem tudta, hova megy. Miért? Mert nem is neki kellett tudni, hogy hova megy, hanem az Úrnak. Neki elég volt az, hogy az én Uram tudja. Nekem nem kell tudni. Hát testvérek, nem az a hit, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Lót nem ebbe bukik bele később, amikor Sodoma földjét kinézi magának. Gazdag mezők vannak, a jószág jó fog lakni, vannak vizek, nem kell a kútból se vizet húzni, vödrökkel, és Lót letelepszik Sodomában, amely viszont meg fog égni. Sinár földjén letelepednek ott akkor ezek az emberek, Ábrahám viszont kész elindulni, kész tovább menni, mert Ábrahám a hitnek a gyermeke. A Bábel építői viszont a testnek a gyermekei, és a test cselekedeteit valósítják meg. Ők nem tudnak hitben gondolkozni. Figyeljétek meg, hogy szövetkeznek egymással. Miután a bűnesetben az ember elveszíti a legfőbb szövetségesét, Istent, a vele való kapcsolatot, azután azt hiszi, hogy ha emberi szövetségeket alkot, akkor ezt majd tudja pótolni. Emberi szövetségeket. Így van ez mind a mai napig. Ha megnézitek akár a gazdaság, akár a politika, akár a sport területén, létrejönnek csoportosulások, egyesületek, uniók, ugye? Mi még emlékszünk a KGST-re, ugye? Mert a gazdaság terén is. Mert ha összefogunk, ugye? És azóta is az ember állandóan ebben gondolkozik. Ma reggel valakinek kellett telefonálnom szolgálati ügyben, még Isten tisztelet előtt, és rögtön a telefonomra feljönnek ezek a hírek, és az egyik hír pont ez volt, hogy már most nem is tudom, milyen károsultak csoportja, megalakította a maga szövetségét. Na, jelentkezzenek, akik szintén ennek az ügynek a károsultjai. Mert hát majd együtt, ugye, fellépünk. Mert ilyen az ember. Egységben az erő, ugye? A hit meg mindig úgy gondolkozott, hogy végtelen az Úr ereje. Az Úrnál van az erő. Nála a hatalom. Ha összefogunk, ha sokan vagyunk, ugye? Hát a sok lúd, az disznót győz, mondja a közmondás. És Isten pedig tanítja mindig az ő népét, hogy nem ettől függ. Hogy Gedeon hány emberrel megy, nem attól függ a győzelem. Hogy Isten éppen mikor aratott győzelmet, ha az Úr ment az élen. Ha az Úrra néztek, és azt mondták, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak rád néznek a mi szemeink. Az az érdekes, hogy a Biblia is ismer egy csoportosulást, de csak egyet. A Biblia is ismer egy szövetséget, mikor emberek egymással közösségben vannak, ez pedig a Krisztus egyháza. Csak a kettő között az a különbség, hogy itt emberi törekvés áll mögötte, gyertek, építsünk. Az Krisztus egyháza mögött pedig egy isteni akarat áll, mondja az Efézusi levél, eleve elhatározta, hogy minket fiaivá fogad. Ezeket Jézus Krisztus összegyűjti, megőrzi, és a végén az atyának átadja. Itt vannak, atyám, mert a tiéid voltak, és én ezeket összegyűjtöttem. Egészen más testvérek, a kiinduló pont. Az egyik az emberi akaraton múlik, a másik meg az Isten jótetszésén. Mondhatnám, az Isten kegyelmén, amellyel meg fog szólítani és fog hívni. Téged és engem, és még sokakat. Azt mondja a hitvallásunk, hogy a Krisztus egyháza az, akiket Krisztus magának az egész emberi nemzetségből, a világ kezdete óta annak végéig, ígéje és szent lelke által összegyűjt, hogy azt oltalmazza és megőrizze minden ágazatból, népből, nyelvből és nemzetből. Jézus Krisztus akaratán múlik. És a Bábelnek új szövetségi ellentetje a pünkösd. Nem csak azért, testvérek, mert ott itt szétzavarja a nyelvüket, ott meg egységre hozza, hanem azért, mert Isten ott jelenti ki igazán, hogy hogyan munkálja ő az ő egyházának a létét, létrejöttét. Hogyan jön létre az egyház? Amelynek egyetlen célja van, hogy Isten dicsőítse, és Isten magasztalja. Ma érdekes felekezetek jöttek létre, különösen 90 után, akár gazdasági érdekből. A Krisztus egyháza soha nem ilyen, azért, mert azt mondja róla az ének, hogy ez csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztal ád néki új erőt. És egy vezetés alatt van Isten lelkének a fegyelme és a vezetése alatt. Na nézzünk meg, testvérek, néhány érdekességet innen. Először is azt mondja, hogy Bábelnél olyan tornyot akarnak építeni, a városnak olyan tornya legyen, amelynek tornya az eget érje. Az eget érje. Így olvasjuk az igében, hogy Ezt akarják. Építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje. Mert az ilyen ember is valahogy Isten közelébe törekszik. Csak a Szentírás testvérek nem azt mondja nekünk, hogy abban van az élet, hogy mi Isten közelébe törekszünk. A Biblia azt mondja, hogy az élet abban van, ha mi az Úrban leszünk. Isten nem azt mondja, hogy juss fel az égig. Isten azt mondja, hogy juss be a mennybe. Nem a mennyig kell eljutni, hanem a mennybe. Azt mondja az ige, hogy Krisztus, és a mi atyánk az övéi számára mennyei várost készített. Ugye a Jelenések könyvében nézzétek meg az új Jeruzsálemet. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Isten nem azt akar, hogy az égig menjünk, hanem oda vár bennünket a mennybe, a mennyei hazába. Oda várja az övéit. Aztán elkezdenek építeni, és megy a verseny, amelynek tornya az eget érje. Nem ismerős, testvérek? Mennyire ismerős gazdag országokban? Egy ország, egy város, hogy mutatja ki a gazdagságát? Hát ki tud nagyobb felhőkarcolót építeni? Aztán szeptember 11-én, ugye 2001-ben rájött az világ, hogy hát igen, de az nagy célpont is lehet. Meg amikor földrengések lesznek, hát azért össze is dűlhet az. Ugye? Ha még mérnöki melléfogások nincsenek is. És mi van, ha van? De figyeljétek meg, a hatalom, a gazdagság, a kivagyiság jelképe ma is egy ilyen felhőkarcoló. Mindig erről beszél, akárhol építik a világon. Mindig erről szól. És lehetőleg nagyobb legyen, mint a szomszédvárosé. Két emeletet még ráhúzunk, ugye? Falun nálunk ezt sokszor úgy csinálták, hogy az én kerítésem 10 centivel nagyobb legyen, mint a szomszédé. Hát mert nekem jobban telik azért. Nem is mondok példákat. Szóval megvannak a mi bábeleink. Ugye bábeleink, és nem nagyon vagyunk kivételek. Saját életemből is tudnék történeteket mondani a testvéreknek, mikor még az én szívemet is egy ilyen bábeli, akár egy, mondjuk annyi legyen mentségemre, hogy egyházi, gyülekezeti tekintetben történtek ezek. De mikor az emberben ott van, hogy de nagyobb legyen, de jobb legyen, de több legyen. Ejtse ámulatba a kíváncsiskodót, vagy vonza a turistákat. A tanítványok is csodálkoztak a templomon, ugye? Mester, micsoda épület, micsoda kövek. Bizony mondom nektek, kőkövön nem marad itt. És valóban nem is maradt. Van a törekvésükben egy érdekes, hogy érjük el Istent. Menjünk már, teteje az eget érje. Érjük el Istent. Az ősbűn ugyanis az volt, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten. És ahonnan kizáradtatok, oda vissza is tudtok jutni. Hát Bábel arról beszél, testvérek, hogy nem tudunk magunktól visszajutni. Azt mondja ez az ige, hogy először is azt mondja nekünk, hogy oda visszajutni az nem akarat és elhatározás kérdése. Ugye? Tehát nem a mi döntésünk kérdése az, hogy mi oda visszajutunk-e, mert akkor ezek ott lettek volna. Akkor, ha megépítik a bábeli tornyot, ugye saját akaratukból, akkor ők odáig jutnak Istenig. De testvérek, azért engedetlenség, mert Isten ígérete nem abból állt a bűneset után, hogy te fel tudsz jutni a mennybe, hanem abban, hogy valaki a mennyből fog eljönni ide. Egészen más. Tehát nem azt mondta Isten a bűneset után, hogy nekünk ez fog menni alulról fölfelé, hanem az, hogy fölülről lefelé fog történni. És Bábelnél mit akarnak? Alulról fölfelé. Menjünk Istenhez, olyan tornyot, amelynek teteje az eget éri, Isten pedig valakitől így hallottam egyszer nagyon-nagyon régen, amikor ők már azt gondolják, hogy már olyan magas, akkor Isten így lenéz, hogy hát valami hangyák ott mozgolódnak, megyek már, megnézem, mit csinálnak. Most értsétek jól. Mikor az ember azt gondolja, már milyen nagy lett. Nem lettünk mi nagyok. Mert tudnélik, Isten ígérete nem abból állt a Szentírásban, hogy valaki feljut a mennybe, hanem abból állt, hogy a mennyből alászáll valaki. Értjük? Háromszor is mondja a Szentírás. Kicsoda ment fel a mennybe, hanem az, aki onnan szállt alá, Jézus Krisztus. Mert Isten azt ígérte, hogy onnan fog valaki alászállni. Nem az ember lesz Istenné, ahogyan a sátán gondolta, hanem az Isten lesz emberré. Nem mi leszünk olyanok, mint ő, hanem ő lesz olyanok, mint mi, hozzánk hasonló, kivéve a bűnt. És az ember mégis mindig ezt próbálja. Figyeljétek meg! Amikor jött a reformáció, ez volt a legnagyobb üzenete. Nem alulról fölfelé megy az építés, hanem Isten kegyelme építi az utat ide hozzánk. Leszáll a földre a menny, és nem a föld fog felmenni a mennybe, meg a mennyig, hanem a menny fog alászállani Jézus Krisztus által, amikor testé lesz az íge. Milyen csodálatos, ugye? Az ókorban hívták a főpapokat így, hogy Pontifex Maximus. Ugye? Ma is használják. A legfőbb hídverő. Mert úgy gondolják, hogy a főpap, hát az a legfőbb hídverő az ember és Isten között. Ő a Pontifex Maximus. Hát de a Biblia azt mondja nekünk, testvérek, hogy ilyen nincsen. Innen mi nem tudunk utat építeni. Jézus eljött és azt mondta, hogy ő az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Hiába próbálkozol, olyan jó lenne megérteni, testvérek, valaki eljött a mennyből és alászállt. Azt mondja az ember, szerezzünk nevet magunknak. Ismerős, nem? Nem az Isten nevének dicsőségét zengi, nem az Úrnak ad dicsőséget, hanem magának akar dicsőséget szerezni. Volt egy rokon lelkipásztor a családunkban, távolabbi rokon volt, és mikor én még gimnazista vagy nagyon kezdő teológus voltam, többször voltam nála, többször beszélgettünk, és valahogy szereztek engedélyt paróki építésre. Abban az időben ugye az AEH nem adott engedélyt, mert hát már egyház úgyse lesz, már a jövő nemzedéknek ugye nem vallás kell, és minek új parókiát építeni, ki fog abban lakni, mikor pap se lesz. Ugye? Hát ők valahogy mégis szereztek engedélyt, nekem olyan csoda dolog volt, megépítették az új parókiát, és azt mondja nekem, hogy te a felszentelés előtt ott a Gondnok bácsi csak téblából áll egyik lábáról a másikra, mondana is valamit, nem is. Hát megkérdeztem tőle, hogy hát Laci bácsi, mi a probléma? Van valami híja? És azt mondja a Laci bácsi, hogy van, tiszteletes úr, hát a bejárathoz csak kéne egy tábla, hogy épült XY lelkészsége és XY gondnoksága alatt. Csak kéne egy tábla. Ez nagyon jó volt, mert amikor én gyülekezetbe kerültem néhány év múlva, az első határozatok között pont ez volt, hogy soha a gyülekezet épületei semmilyen tábla, semmilyen névvel nem lehet. Mert az Isten nevének adunk dicsőséget, és nem magunknak szerzünk. Voltam egy gyülekezetben, még hadd mondjam el, helyettesítettem, és megkérdi tőlem az egyik presbiter, hogy tetszik-e tudni, hogy ez a falu miről híres? A gyülekezet miről? Hát mondom, honnan tudnám, nem tudom. Azt mondja nekem, hogy hát itt megborotválták a harangot. Hát nézem, csodák, hát még ilyet nem hallottam. És hát ez tudnélik, az történt, hogy mikor felhúzták a harangot a toronyba, akkor a nagy adakozók, a nagy gazdag családok annak idején, a földes urak ráíratták a nevüket, hogy ezt ők adták. És a gyülekezet azt mondta, hogy na ezt addig fel nem húzzuk, míg ezeket a neveket le nem reszeljük. És hoztak reszelőket, és szépen ráspolyokkal lereszelték ezeket a neveket. Értitek a dolgot? Hát most kinek a neve fontos? Egyébként, hadd mondjam, az kicsit morbid lesz, hogy egyszer majd a nevünk úgy is felkerül egy fejfára. Addig meg nem fontos, hogy hol van, mit adtam, miért adtam, mert nem tudta a jobb kezem, mit cselekszik a bal, vagy fordítva, mert az Úré a dicsőség. És mit van, amit ne kaptál volna, ha pedig kaptad, miért dicsekszel vele? Értitek, testvérek, hogy mit akar mondani nekünk az ige, hogy az Isten nevének dicsősége helyett, a mi saját nevünknek szerezzünk dicsőséget. Szerezzünk magunknak nevet. Hadd hirdessem, hogy nekünk adott egy nevet Isten. Egyetlen nevet ajándékozott, mert azt mondja az ige, hogy minden név felett való. És egyszer majd erre a névre mindent érd meg, ha jól. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És ne felejtsük el, mikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy annak örüljetek, hogy nevetek, fel van írva a mennyben. Nem kell, hogy tárgyakon legyen rajta. A ti nevetek, fel van írva a mennyben. Annak örüljetek, az a boldogság, hogyha Jézus Krisztus felírta az én nevemet a mennybe. Végül, mire tanít bennünket az ige, miért akarnak várost építeni? Hogy el ne széledjünk. Hogy el ne széledjünk a föld színén, ezért építik a várost. El ne széledjünk az egész föld színén. Testvérek, Isten mit adott parancsba? Hogy széledjetek el. Nem azt mondta Isten a teremtés után, hogy töltsétek be a földet, amelyet nektek adtam. Töltsétek be. Éppen ezért, testvérek, az ember engedetlensége nyilvánult meg abban, hogy nem akart szétszéledni. Most ne értsétek félre, de meg kell jegyeznem, ahhoz, hogy várost építsen. Azért a városi életforma az nem feltétlenül Istennek a legfőbb gondolata volt. Mert van ennek sok előnye, ugye? Mondok egy példát rá, a szülőfalu mellett van egy olyan falu, amelyiken nem szeretünk kocsival keresztül menni Szabolcs megyében, van ez ugye, és nem szeretünk kocsival keresztül menni, mert legalább 7-8 kilométer hosszú. Alig laknak benne, szerintem vagy 500-an, még annyian se. De olyan hosszú, és tudjátok, hát végig 50-nel lehet menni, mert ott a falu, de 300 méterenként van egy ház. És akkor megkérdeztem, hogy hát miért csinálták ezt, hogy 200-300 méterenként van egy ház. És régen azért építkeztek így, mert ugye a köré, a házak köré, ott volt a föld. Ha ott volt a föld, hát ott dolgozunk. Onnan van a gabona, onnan van a kenyerünk. Akkor az állatoknak van takarmány. Ugye? És a falusi ember sokkal jobban érzi azt, hogy Uram, ki vagyok szolgáltatva neked? Akik falun laktak, vagy laknak, azok tudják, hogy mi mindig néztük, hogy esik-e. Mikor felkerültünk városra, esik, nem esik, hát ugyan mindegy. Van a csapba víz, ugye? De az, hogy esik-e, vagy jön-e a jégeső, vagy szárasság lesz-e, az mondjuk a városi embert kevésbé érdekli. De a falusit nagyon, higgyétek el. Neki muszáj oda borulni az Úr elé minden nap, hogy add meg a mi kenyerünket, és gondviselő jó atyánk legyél, Istenünk, hogy legyen termés, hogy legyen bevétel. Így mondták az én gyerekkoromban, ugye az öregek, akik átéltek háborút, szegénységet, újrakezdést, de így mondták, hogy tisztes úr, ha krumpli van, minden van. Ugye? Mert egyik nap így esszük, másik nap úgy esszük, de legalább éhezni nem fogunk. És az ember nem akar szétszéledni. Pedig Isten azt mondta, hogy igen, műveljétek, őrizzétek a földet. Ugye? Műveljétek, és őrizzétek a földet, és töltsétek be. És ha nektek több van, adja annak, akinek nincsen, mert neki nem termett. És hagyatkozz rám, mert az én kezemben van, hogy el ne széledjünk. Hadd fejezzem be azzal, testvérek, hogy Isten az ő népének életében is azt akarja, hogy el ne széledjen, de csak egy vonatkozásban. Tudnék, hogy a középpont Krisztus körül, aki összegyűjti a választottakat, onnan el ne menjenek, hanem legyenek egyek, de a Krisztusban. Utána aztán persze mindenki végzi a maga dolgát, maga feladatát. Mert Isten is Krisztus köré gyűjti az ő népét. Nem egy épület, nem egy iroda, nem egy főváros köré, hanem pünkösd óta tudjuk főképpen, hogy Jézus Krisztus köré gyűjti az ő népét. És adja az Úr, testvérek, hogy őre figyeljünk. Ne a magunk akaratát éljük ki, ne magunkat valósítsuk meg, hanem azt mondjuk, hogy te légy, Uram, a vezérem. Véled indulunk, csak vezess, Uram, végig és fogd kezem. Ő összegyűjtötte az ő népét, ez az ő egyháza. És hogyha ennek a népnek tagja vagy már, ezért dicsért, és ezért magasztald az ő nevét, hogy Jézus Krisztus nevében téged magához hívott. És hogyha még nem hívott, akkor most gyere. Akkor gyere e közé a nép közé, amely megtartatik, amely nem ítélet alatt van, hanem kegyelem alatt, akiket nem büntetni kell Istennek, hanem áldani. Legyél az ő áldott népe közé tartozó velem együtt, és minden hívővel, minden Krisztus követővel együtt. És őrá figyeljünk, testvérek! A válaszul az igére egy énekverset énekeljünk, az 541. dicséret első versét. 541. dicséret első verse. Jövel, Szentlélek, Úristen! Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy elénk adod ismét az ember tragédiáját, aki nélküled akar boldogulni, nélküled akar élni, berendezkedni, magának szerezni nevet, dicsőséget, hatalmat, erőt, pénzt, mindazt, amivel magát bebiztosíthatja, és köszönjük neked, hogy rávilágítasz a mi számunkra, hogy egy maradandó és áldott közösség van a te testedhez tartozni, mint tagok, mint élő tagok, ahogyan mondja hitvallásunk, hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Te mutasd meg nekünk, hogy vagyon a sineári közösségnek vagyunk-e tagjai, akikről azt mondod, hogy ezek akármit kigondolnak, végbeviszik, mert saját terveik vannak és akarataik, vagy pedig ebbe a Krisztus gyülekezetbe tartozunk már, akik Krisztus félelmében az ő nevének dicsőségét munkálják. Köszönjük neked, hogy gyűjtöd a te népedet az egész földről, az egész világról, és láthatjuk ma is, hogy fiakból lehetnek kövek, és kövekből is támaszthatsz fiakat. Köszönjük neked ez utóbbit, miközben sajnálkozunk az előbbin. Köszönjük neked, hogy olyanokat is indítasz, akikről nem gondoljuk, vagy nem várjuk. Olyanok pedig lemaradnak a hitútjáról, akikről gondoltuk, vagy elvártuk. Hálaadással köszönjük neked, hogy a te kezedben van minden, Urunk. Így, mivel minden a te kezedben van, hadd imádkozzunk ezért a teremtett virágért, amely nem szűnik meg bábeleket építeni, amely nem szűnik meg nálad nélkül gondolkodni. Hadd kérjünk a népekért, nemzetekért, benne a miénkért is, hogy légy ura és légy királya, te vezesd ezt a nemzetet is. Hadd kérjünk határon innen és határon túllakó magyarokért, benne különösen magyar református népedért. Hadd kérjünk téged a mai alkalmon is, különösen Ukrajnáért, Kárpátaljáért. Kérünk az ottani gyülekezetekért. Kérünk, Urunk, hogy óvd a tieidet, és kérünk a nagy hatalmak vezetőiért, hogy adj nekik bölcsességet, mert semmi hatalmuk nem volna, ha nem tőled kapták volna, és ha te nem engedted volna. Kérünk téged, Urunk, Közel-Keletért, hogy legyen békesség, és az emberek ne egymást öljék. Gazdasági, politikai vagy más érdeket szem előtt tartva. Kérünk a könnyekért, hogy töröld le a gyászolók könnyeit. Hadd imádkozzunk így gyülekezetünk betegeiért, időseiért, akik már nem tudnak köztünk lenni. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk a gyászolókért, azért a családért is, aki a héten búcsúzott szerettétől. Köszönjük neked, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük azokat, akik már szabadságukat töltik, kérünk, hogy áld meg őket, és adj nekik testi és lelki pihenést és felüdülést, vigyázz gyermekeinkre, fiataljainkra. Kérünk a csendes héten lévőkért, hogy áld meg őket gazdag lelki alkalmakkal, és kérünk, hogy személyes életünket is, minden gondunkkal, problémánkkal, nehézségünkkel, szomorúságunkkal, betegségünkkel, te hordozd és te adj nekünk távlatot és hitben jövőt. Köszönjük, hogy számunkra szent kezed mennyei hajlékot készített. Légy áldott érte. Amen. Csöndes imádságban forduljunk az Úr felé. Az Úr Jézustól tanult imád közösen mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, záró éneket énekeljünk. A záró ének a 799. dicséret, első négy verse. Az első vers így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.